Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.
Belén is.
Üdvözlünk mindenkit, ez itt a Kontakt Rádió Fáraók Földjén című műsora. Kövi Franciskával ülök itt, én pedig Olá Adrián vagyok. Ez a Ramszesz történelmi aszképcsarnok című műsor. Igen, pár dolgot mondanék, mielőtt bele csapnánk a 26. dinasztia folytatásába. Egyik, hogy az eddigi műsorokat a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság honlapján elérhetik, tehát a mebt.hu honlapon. Itt ugye az összes egyiptomi témával foglalkozó rádió műsor, amit itt a Kontakt Rádióban rögzítenek, elérhető, letölthető, meghallgatható, és még több dolgot is találhatnak, lehet nézelődni, illetve a kontaktradio.hu oldalon, ha minden igaz, kerülnek fel képek, már van is egy fent, ha minden igaz, egy Sphinxről, ami nem is tudom, Nékó vagy Szemmetik, mik vannak fent? Lesz Nékós, második Nékóról?
Két szobor, az biztos, az egyik, az másik Nékó, másik meg második Szemmetik, és van egy térkép is, ami tulajdonképpen az egész ekkori Közel-Keletet megmutatja, egy ilyen nagy térkép, és így követhetik a hallgatók a területeket, mert csak úgy dobálózni fogunk az idegen nevekkel.
Igen, és nagyon jó forrásokat hoztunk önöknek, a Bibliát és Hérodotosz művét, illetve mit hoztunk még? Ja, szeretnénk úgy kezdeni az adást, hogy visszanyúlnánk a múltkori adásnak a témájához, és akkor legalább összeáll a dolog, meg így jól lehet folytatni, hogy mégis mi történt, meg mi történik ebbe a dinasztiába. Ez a 26. dinasztia, ez már a késő korban vagyunk, átléptük a harmadik átmeneti kort, ami egy nagyon keszekusza kor volt. Szinte nekünk se állt még össze a kép, de nyilván összeáll, csak annyira össze-vissza mindenki uralkodik, egyszerre többen is, és most végre kikerülünk ebből a forgatagból is, és nagyjából rendeződik a helyzet, újra egyesül Egyiptom, első Szemmetik lesz az új egyesítő. Vele kezdtük a múltkori adást, ez a 26. dinasztia 664-től indul, amikor is Assurban Napli beveszi Tébát. Sok írásos forrás van egyébként ebben a korban, pedig sokan nem szeretik, de tényleg nagyon jó annyiból, hogy nem csak az egyiptomi részét láthatjuk a dolgoknak, hanem hogy mi volt ekkor a Közel-Keleten. Pont erre jó majd a Biblia is, illetve Hérodotosz írása, és ebből majd látni fogják, illetve lenne még a Kresztomátia, amit most nem hoztunk el, mert erre a részre csupa olyan dolgot ír, amit így felolvasni is elég nehéz lenne, mert tényleg csak én nevekkel dobálózik, az meg senkinek nem jó. Úgyhogy azt most kihagytuk a források közül. Tehát akkor kezdeném elsőbb Szemmetikkel. Ő a szaiszi Nékó fia volt, Nékó egy vazallus volt itt Szaiszban, ugye az asszírok nevezték ki ide. Mennyi ez betű? Az asszírok ekkor elviszik Ninivébe elsőbb Szemmetiket, azért volt ez fontos, hogy asszír
neveltetés kapjon, és igen, akkor ugye, hogy asszír barát legyen tulajdonképpen, és asszír barát politikát is folytasson majd Egyiptom mellett, hiszen ez a két ország tartott egymással, és mindig a puffer zóna, az ütköző államok létrehozása volt a cél, hogy tartottak egymástól, de ugye egymásnak is mentek volna, de ez volt ez a biztonságos együttélés inkább.
Igen.
Ezt próbálták meg.
Azért Szemmetik se volt szent, mert hiába, hogy ezt szerették volna, hogy Asszíria mellett álljon ki, azért az első lehetséges alkalomkor, amikor kicsit meggyengült Asszíria, jó hátba támadta őket, és ezzel ki is túrja őket Egyiptom területéről, de még kicsit odév van, mi is történt, visszakerül Egyiptomba, amikor már felnő, és Adribisz kormányzója lesz. Uralkodás alatt majd le fogja rázni az asszír igát, legyőzi őket, a kusitákat is végre, mert még mindig itt van az előző dinasztia, akik még mindig szeretnének Egyiptom területe fölött uralkodni, tehát ez nem adják neki, se Asszíria, se Egyiptom. Szinte mindenki Egyiptomot akarja, hogy egy szegény Egyiptom meg csak küzd az ellen, hogy független legyen, de hát most már nagyon nem lesz független.
És ráadásul még az is tök jó, hogy ugye mindig az volt, hogy mondjuk Egyiptomnak volt egy nagy ellensége, és mindig problémák voltak vele, de hogyha jött egy nagyobb ellenség, akkor összefogott az előző kisebb ellenség, és ellene küzdött, és tulajdonképpen ez a taktika ez azért elég sokáig elvitte őket, mondhatni a római korig szinte, tehát, hogy majd jönnek a perzsák is a végén, és akkor is inkább a perzsák, tehát ők se tudják úgy teljesen olyan tartományként elfoglalni, mint mondjuk a többi országot, úgyhogy ez nagyon cuki, és most is ezt fogjuk majd látni, ugye Asszíriával, aztán a médekkel, úgyhogy...
Aztán perzsák, és aztán jönnek a rómaiak. Jön Nagy Sándor, ez lesz majd az utolsó.
Az utolsó adás. Az egy nagyon érdekes téma lesz, úgyhogy mindenki hallgassa.
Igen, Nagy Sándort szeretjük. Sándor
fontosabban, igen.
Na, térjünk vissza elsőbb Szemmetikhez. Mondtam, hogy egyesíti egész Egyiptomot, a harmadik átmeneti kor idején uralkodó zűrzavaros időszak után, tehát újra központosított hatalom lesz Egyiptom, ilyen 650 körül időszámításunk előtt 650 körül járunk. Sok probléma volt egyébként ebben az időszakban, tehát a cél ugye mindenképp az egységes állam létrehozása volt, de közben figyelni kellett ugye a külső fenyegetésekre, ami még mindig érkezett Núbiából, mert a kusiták, amit előbb említettem, még mindig szeretnének visszatérni Egyiptom trónjára. Illetve ugye asszíriai szeretné Egyiptomot, csak az a baj, hogy a távolság azért az nagy, nagy dolog, és nincs akkor a katonai hatalma Asszíriának, hogy könnyen megtartsa ezt a
helyzetet.
Igen. A fő hatalmi központok akkor Szaisz, Memphis, Atribis és Butó, ami inkább a vallás miatt volt fontos. Mi Asszíria célja, hogy a régi helyi vazalus fejedelmeken keresztül fenntartott felügyeleti rendszert továbbra is folytassa, de amit említettem, hogy kevés ehhez a katonai ereje, illetve hogy nagy a távolság, és rajtuk is nyomás nehezedik, ezek pedig a babilóniaiak.
Ez a kedvenc szavunk.
Nem, nekem az asszimiláció.
A kulturális
asszimiláció. Elsőbb Szammetig kihasználja ugye ezeket a gyengeségeket, amit említettem, és a lüdiai gügésztő kér segítséget, ez a segítség zsoldosok formájába érkezik. Káriai és Ión zsoldosok érkeznek Egyiptomba, ezek le is telepednek, majd inkább a következő adásban fogunk erről bővebben beszélni, hogy milyen telepeket hoznak létre, mert Amaszisz nagyon menő lesz ezen a télen, illetve még előtte Apriész, és majd inkább akkor fejtjük ki bővebben, hogy mik is voltak ezek a telepek, meg ezeket a gyönyörű görög neveket hozzá, amit érdemes lejegyzetelni.
Majd második Nékó alatt fogunk mondani egy érdekes városnak a megalapítását, tényleg. De azt majd még bírják ki, mert most még nem fogom elmondani. Sajnálom.
Na, a lényeg, hogy zsoldosok, igen, mi fontos még ebben a korban? A kereskedelmet és a gazdaságot újra fellendíteni, mert ez az alapja az birodalomnak, az országnak. Sikerül is, a kereskedelmet főleg görög területek és Fönícia felé összpontosítja.
Görög gyarmatvárosok alakultak ki. Egyiptom és Görögország között már aktív kapcsolat van, tehát mindenféleképpen ez a hadseregben is, majd ugye, amit Adri is mondott, valamint a kereskedelmi célok miatt is fontos volt ezek az egyiptomi görög kapcsolatok.
Ami fontos még, a tébai papság irányítása. Nem tudom, hány alkalom óta beszélünk arról, hogy a tébai papság olyan... Nem azt mondtam, papsik. Tehát a tébai papság olyan szinten felemelkedett, hogy már a hatalmuk egyenlő volt a királyéval, és ez vezetett a harmadik átmeneti korhoz, illetve ez az össze-vissza uralkodáshoz, hogy nem volt már a királynak hatalma is, és ezt ki is használták ezek a ámon papok Arnakban, Tébában. És amit említettünk ezután, hogy már az isteni feleségek, tehát Ámon isteni feleségei jönnek föl a ranglétrán. A ranglétrán. És ezt kellett irányítás alá vonni, amit úgy old meg elsőbb Szammetig, hogy a leányát Nitókriszt jelölik ki Ámon isteni
róla
feleségének
is volt
az örökösének. Múlt alkalommal?
Előző kettővel.
Valószínűleg azt is vissza tudják nézni, tehát kontaktradio.hu, azon belül lesz egy sáv, és ott keresik azt, hogy műsoraink, és azt, ha legörgetik, ott lesz, hogy Fáraók földjén, és szerintem ott már fel is ugrik, vagy ha nem, akkor még lehet ott kell kattintani, vagy 8-at, és akkor ott lesz. De szerintem keresgéljenek nyugodtan közbe, amik hallgatnak bennünket.
Ó, és ami még fontos ebben az időszakban, ez, hogy Adrián is mondott a múlt alkalommal, hogy a művészet, és most Adri megint hozott egy tök jó művészeti témát majd a korszaknak a végére. A szobrászatrólokat is raktuk föl, és nagyon érdekes, valamint ugye a művészet, az a szaiszi reneszánsz lesz, ami az újbirodalmi és a középbirodalmi mintákat fogja visszahozni. De erről is majd a későbbiek.
Majd, ha még belefér a végén a sok forrás mellett. Na, ami fontos még, ugye a zsoldosok feladata egyrészt Egyiptom biztonságát kellett garantálniuk, több irányú napata, Asszíria, néha Líbia is még lázong, tehát minden irányból jönnek a fenyegetések fenyegetései. Na mindegy, a lényeg, hogy ez az egyik dolog, amit kell csináljuk, illetve, hogy az Egyiptomon belüli harcos osztály hatalmát féken tartsák, mert nyilván így, ahogy bejöttek ezek a zsoldosok, ki lettek emelve, több jó helyekre lettek berakva, mert egy egész város hoztak létre kb. Nekik, mármint ilyen tábor nevezetű helyet, és azért úgy érezték az egyiptomiak, hogy egy kicsit így háttérbe szorultak meg, amikor mondjuk felvonulnak Núbia ellen, akkor is inkább a görög zsoldosokat viszik, és őket emelik ki, és így ezért nyilván voltak apró lázadások az egyiptomi hadseregen belül. Említettem ezt a tábor nevezetű helynek a létrehozását, hogy ide telepítették le a zsoldosokat, majd a következő alkalommal erről is lesz bővebben szó, mert majd Amaszisz fogja őket átcsoportosítani, de ez legyen a jövő üzenet.
És ugye ebben az időszakban, amit múltkor beszéltünk, ugye pont a görögök miatt, a görög kereskedővárosok és a gyarmatok miatt, valamint a görögök jelenléte Egyiptomban azért fontos, mert a démotikus nyelv és írás ebben az időszakban Szammetiktől fog ugye feltűnni, és ez majd tovább visz minket egészen majd a kopba. De hát ez is bonyolultabb, de a lényeg az, hogy tehát a görögöknek, a tolmácsoknak, erről is olvastunk fel Herodotosztól egy jó kis idézetet, hogy a görögöknek milyen fontos szerepe volt ebben az időszakban Egyiptomban, hiszen az első komolyabb külföldi településeket hozták létre, mert hogy telepesek voltak, vagy hát letelepültek.
Talapásomban.
Úgyhogy a görögök jelenléte az fontos.
Az építkezésről nem sok mindent tudtunk mondani Jászsép Szammetik idején, kevés lelet maradt fent, nem voltak látványos sírok se, de azért voltak, tehát valószínűleg a Memphis-Ptah templom az köthető ide. Szerintem először elmegyünk zenélni, és utána folytatjuk akkor már a mai nap témájával, és második Nékóval, és a források tömkelegével, úgyhogy most pedig egy kis zene.
معايا كنت في حضني بس ازاي فاتوا الايام انا هستنى لاخر عمري بدعي يا رب جيلي اوام ده انا ماليش غيرك وما فيش زيك وانا في الاحلام حضني الفاضي بينده ليك ارجع على الله يخليك اسمع صوتك اعمل ايه واروح لك فين بعدك مش واخد على نفسي بعدك مش عارف انا مين صعب عليا اتحمل بعدك واعيش العمر حزين ده انا لو غالي عليك ترحمني انا مش عارف اعيش غير بيك مكدبش عليك في بعدك مت من الوحدة ولا بستطعم شيء في الدنيا مكدبش عليك مكدبش عليك أيامي بقت كلها واحدة والليلة تفوت زي التانية ولا ليلة
مت من الوحدة ولا بستطعم شيء في الدنيا
Üdvözlünk mindenkit, ez a Kontakt Rádió műsor, amelynek címe Fáraók földjén. Olá Adriennel ülök itt éppen, és a 23. dinasztiát foglaltuk össze, az ugye az előző alkalommal is már elmondtunk a legfontosabb információkat a 26. dinasztiáról, most pedig bele is csapnánk második Nékóba, és majd később pedig a művészetébe. Úgy terveztük, hogy én most elmondom tulajdonképpen, hogy második Nékó mit is csinált ebben az időszakban, Adrien pedig alátámaszt engem bizonyos források segítségével, ez maga Hérodotosz és a Biblia. A Bibliában a csatákról lesz szó, amiről majd mindjárt felolvasunk egy kis részletet, a Hérodotosznál pedig...
Összeset felolvasom, mert olyan jó.
Igen, egy jó hosszú felolvasó rész lesz most másik Nékóról, de nagyon érdekes lesz, és izgalmas, és érthető, úgyhogy szerintem ezzel fel tudjuk dobni egy kicsit ezt a mai napot. Tehát ugye másik Nékóról mit is kell tudni, ugye első Psammetik után jött a trónra, első Psammetik erős országot hagyott hátra, ahogy Adrien is mondta, katonai helyőrségeket állított fel, görög zsoldos hadtestet, ami a későbbiekben is nagyon fontos lett, valamint a lüdiai kügésszel is szövetséget kötött, tehát tulajdonképpen megalapozta a dolgokat, és így egy erős ország maradt, ami persze egy dinasztia múlva már a perzsek kezében lesz, de ettől függetlenül most még nem tartunk ott. Amit mindenféleképpen szeretnék elmondani, az az, hogy két fontos belpolitikai, mármint hogy nem belpolitikai, de nem is csata fűződik a nevéhez. Az egyik az a körülhajózása Afrikának, amit Adrien mindjárt felolvas, a másik pedig egy vöröstengeri csatornának az ásása, ami a Nílust kötötte össze a Vöröstengerrel. És mindjárt meg is tudjuk azt is, hogy ezért ez miért volt fontos, és hogy mire kellett, és akkor Adrien, ha felolvasnád azt a kis részt, azt a hosszú részt igazából, mert az egyik az elég hosszú,
igen,
de nagyon érdekes.
Most felolvasó délután című rovatunk következik, készítsék a füleiket. Hérodotoszt fogom idézni, hát szó szerint felolvasni konkrétan. Tehát így hangzik. Szammétikusz után fia, Nékosz lett Egyiptom királya. Az ő terve volt a Vörös tengerbe vezető csatorna építése, amelyet... később Dareiosz valósított meg. Dareiosz, ó, az is jó téma lesz.
Az én témám, pont.
A csatorna hosszában 4 nap hajóút, széltében 2-3 evezős gálya fér el benne, még ha egyszerre hajtják is őket. Bubasztisz fölött belevezették a Nílus vizét, elfolyik az arab Patumosz városa mellett, és a Vörös tengerbe torkollik. Első szakasza az Arábia felé eső egyiptomi síkföldet szeli át, ez fentről a Memphis irányában húzódó hegység határolja, amelyben a kőbányák vannak. A hegy aljában vezet tovább a csatorna nyugatról keletre, majd szírt szakadékok között délnek kanyarodik egyenesen az arab öbölbe. Az északi tenger és a déli, azaz a Vörös tenger, illetve az Egyiptomot Szűriától elválasztó Kasszion-hegység és az arab öböl közti legrövidebb út pontosan 1000 stadion. Ekkora tehát a legrövidebb út. A csatorna azonban sokkal hosszabb, mert folyvást ide-oda kanyarog. Nékosz király idejében a csatorna építésekor 120 ezer egyiptomi ember pusztult el. Jézus! Nékosz aztán abba hagyta az ásatást, mert egy jóslatból megértette, művének egy barbár ember látja hasznát egykor. Az egyiptomiak mindenkit barbárnak neveztek, aki nem az ő nyelvükön beszél.
Ugye ezt tudjuk, tehát ez volt, hogy ami nem egyiptomi, az már barbár és idegen, és majd egy
és
kis ismétlés.
Káosz van.
Igen, és amit vettünk, ugye Adriennel szépen levezettük önöknek, és fel is olvastuk, hogy Echnatontól kezdve van úgy, hogy ó, talán mindenki a napisten teremtménye, és talán vannak Egyiptomon kívül is emberek, tehát hogy nem csak az egyiptomi, úgyhogy ez egy nagy szó, amit most hallottunk.
Igen. Abba hagyva a csatorna ásását, Nékosz hamarosan háborús előkészületekbe kezdett. Az északi tengeren, illetve az arab öbölben, vagyis a Vörös tengeren 3 evezősoros hajókat készítetett. Azok a csúszdák, amelyeken vízre bocsátották őket, ma is megvannak. Ezt Hérodotosz mondja, nem én. A szűroszok elleni háborúban mindjárt használta is őket. De most ne fel. De a szűroszokat valójában szárazföldi ütközetben győzte le, Magdolosznál, és elfoglalta Szűria egyik nagyvárosát, Kadütiszt. Azt a köntöst, amelyet a csatákban viselt, felajánlotta Apollónak, és elküldte a Brankhidák milétoszi papi nemzetségének. 16 évi uralkodása után halt meg, trónját fiára, Psammiszra hagyta. Ugye ez lesz majd második Psammetik, akiről szintén van itt még forrás, hogyha jut rá idő, de nem biztos.
De nem is annyira nagy baj, mert csak 6 évet volt.
Mi is volt ennek a csatornának a lényege? Ugye két dolgot is említhetünk, eleve az, hogy a kereskedelmet fellendítse ebbe az időszakban. Ugye azt tudjuk, hogy még az Óbirodalom idején ekkor ez fontos része volt a kereskedelemnek, ez a Vörös-tenger Nílust összekötő terület, és ide húzta fel ezt a csatornát. Ez az egyik ok, ami miatt, tehát, hogy a gazdaság fellendülése ezen a helyen. A másik az, hogy amik történtek ezek a közel-keleti ilyen kisebb, mik ezek csaták, azok ugye nem csak szárazföldön történtek, ahogy Hérodot a Szíria is, hanem valószínűleg vízben is, mármint a tengeri ütközetek, tehát a földközi és a vörös tengerre kell gondolni.
És a görögök jó hajósok voltak, úgyhogy egyértelmű, hogy tőle veszi ezeket, amiket ugye Adri is mondott, hogy ezek a görög gályák, három soros evezős görög gályák ezekkel mentek, tehát hogy azért tudta, hogy hogyan kell harcolni.
És valószínűleg azért is volt jó ez az útvonal, hogy könnyebben át tudják csoportosítani a földközi tengerről, mondjuk a vörös tengerre a hajókat, ha épp erre van szükség. Tehát ez volt a célja ennek a csodafain. Minek? Mi ez? Csatornának.
A második forrás pedig, amit most hallani fognak, az már rövidebb. Elvileg Afrika megkerülése körbehajózásáról fog szólni.
Így szól. Csodálkozom azokon, akik a térképet Líbiára, Ázsiára és Európára tagolják, hiszen nem csekély köztük a különbség. Európa olyan hosszú, mint a másik kettő együtt, de szélesség dolgában úgy hiszem, még csak össze sem lehet hasonlítani velük. Líbiát, kivéve az Ázsiával határos részét, köztudottan víz veszi körül. Ismereteim szerint Nékosz egyiptomi király bizonyította be elsőnek ezt a tényt, ugye azt nem említettük az előtt, de Nékosz az ugye itt második Nékó, már az előző forrásban is ráutaltunk. Tehát ismereteim szerint Nékosz egyiptomi király bizonyította be elsőnek ezt a tényt, mert abba hagyatván a Nílustól az arab öbölhöz vezető csatorna ásását kiküldött fónikai hajósokat. Tehát hajósokat azzal a megbízatással, hogy kerüljék meg Líbiát, és addig hajózzanak visszafelé Héraklész oszlopai mellett, amíg elérik az északi tengert, úgy térjenek vissza Egyiptomba. A feníciaiak el is indultak a vörös tengerről, és végighajóztak a déli tengeren. Mikor beállt az ősz, partra szálltak, és bevetették azt a földet, ahová éppen vetődtek, különben Líbiának egy részét, és ott maradtak aratásig. A gabona learatása után aztán továbbmentek, 2 évig hajóztak, a harmadikban megkerülték Héraklész oszlopait, aztán megérkeztek Egyiptomba. Azt állították, én ugyan nem hiszem el, de más talán igen, ezt mondta Hérodotosz, hogy miközben körülhajozták Líbiát, a napot jobbkész felől látták. Ez volt tehát az első líbiai felfedező út. Ennyi lett volna. Tehát másik Nikóra a forrás.
A másik többi forrás az pedig ugye a Bibliában található, királyok könyve, krónikák könyve, ez a kettő a legfontosabb. Mind a kettő mondjuk ugyanazt mondja el, csak egy kicsit másképp, de a lényeg, hogy az egyiket felolvassuk, mert most úgy gondoltuk, hogy egy kicsit így beszéljünk Asszíriáról is, hogy mi is ő, és hogy is van erre, Adri készült föl igazán. Én csak annyit mondanék, hogy Asszíriával mindig megvoltak a kapcsolatok, és ebben az időszakban elég rossz a külpolitikai helyzet, és felemelkedő, széteső Asszíriával találkozunk. A médek is bevették a sót, utána a Ninive is elesett Háran is, ezeket mind tudják követni a térképen, amiket mondok, ezeket a kis városkákat, és a babiloniaiak tulajdonképpen Egyiptomba simán teljesen akadály nélkül be tudtak menni. És az volt a lényeg, hogy egy buffer zóna, amit többször is mondtunk, hogy egy ütköző álmot hozzanak létre. És ilyen második Nékónak emiatt hadi vállalkozásba kellett kezdeni. Az egyik egy ilyen levantai hadjárat volt, ami inkább egy erődemonstrációról volt itt szó, szintén az ütköző állam miatt, valamint megszerez egy haderőt Szíriába is. Ez lesz majd a Megiddói ütközetnél. Szintén majd Adrián fel fog olvasni egy nagyon érdekes részletet belőle. És lesz majd egy karkemisi ütközet is, tulajdonképpen ez a fontos. És most Adri elmondja, melyiket szeretnél, Asszíriát vagy a...
Legyen akkor először Asszíria, hogy mégis tudjuk, hogy kivel állunk szemben. Csak egy pár dolgot említenék róla tényleg, hogy ne legyen teljesen idegen számunkra ez a szó, ez a hatalom. Tehát az ókori történelmi régió Észak-Mezopotámiában ez Asszíria. A Tigris és az Eufrátesz felső szakasza között helyezkedett el. Assur városáról kapta nevét, egyébként Assur egyben egy istenség is volt, tehát mondhatni azt, hogy az istenségről kapta a város a nevét, a városról pedig ez a hatalom. Az itt kialakuló asszír államok legfontosabb városa és hosszú ideig fővárosa volt ez a bizonyos Assur. Időszámításunk előtti 3. évezred közepétől ismert Asszíria, 612-ig jó részt független államként működött. Ma Irak része, mezőgazdaságáról annyit, hogy elég csapadék van ahhoz, hogy ne kelljen öntözéses földművelést alkalmazniuk, mint az egyiptomiaknak. fontos folyója a Tigris volt az ókorban. Ezen a területen feküdt minden ilyen fontosabb asszír főváros, tehát az ősi Assur, Kalhu, Ninive és Dur-Sharrukin is. Ó, közép és új asszír birodalomról beszélhetünk, ugye nekünk ebből igazából az új asszír birodalom fontos, ezt az időszámításunk előtti 10. századra tehetjük, ez egy ilyen új felemelkedés volt az asszír történelme, előtte voltak leigázások náluk is, de ebben most nem mennék bele, hiszen nem fontos. Tehát egy időre meghódította ebben az időszakban Egyiptomot is többek között, meg ugye Szíriát, Palesztinát is annektálta. Az új babiloni birodalom és az iráni médek kényszerítették majd térdre, és ezután már nem is élet ója, tehát nem volt újra független. Majd Babilóniáról is mondok pár dolgot, de még most egyelőre maradjunk második Nékónál, még egyelőre az asszíroknál vagyunk, és akkor a Bibliából szeretnék önöknek felolvasni a Királyok második könyvéből. Így hangzik. Jósiásnak egyéb dolgai pedig, és minden cselekedetei vajon nincsenek megírva a Júda királyainak krónika könyvében. Az ő idejében jött fel Fáraó Nékó, tehát ő második Nékó, egyiptomi király, Asszíria királya ellen, az Eufrátesz folyóvize mellé, és Jósiás király elejébe ment, de az megölte őt Megiddóban, amint meglátta őt. És az ő szolgái szekére tévén őt halva vitték el Megiddóból, és Jeruzsálembe hozván eltemeték őt az ő sírboltjába. A föld népe pedig, véve Joákhászt, a Jósiás fiát, és felkenvén őt királyá, tevé az ő atya helyett. 23 esztendős volt Joákhász, mikor uralkodni kezdett, és 3 hónapig uralkodott Jeruzsálemben, és az ő anyjának neve Hamutál, a Libnabeli Jeremiás leánya, és gonoszul cselekedék az Úr szemei előtt mindaszerint, amint az ő atyái cselekedtek volt. De Fáraó Nékó bilincsekbe verte őt Riblában, Hámát földjén, amikor Jeruzsálemben királyá lett, és az országra adót vetett 100 talentum ezüstöt és 1 talentum aranyat. És Fáraó Nékó Eliákiumot, a Jósiás fiát tette királyá, az ő atya Jósiás helyett, és nevét Joákimra változtatta. Joákhász pedig magával vivé, és az Egyiptomban megérkezvén ott hala meg. Az ezüstöt és az aranyat megadta ugyan Joákim a fáraónak, de az országot sarcoltatta meg, hogy megadhassa az ezüstöt a fáraó parancsolata szerint. A föld népe közül mindenkitől az ő értéke szerint hajtott be ezüstöt és aranyat, hogy Fáraó Nékónak adja. Joákim 25 esztendős volt, mikor uralkodni kezdett, és 11 esztendőig uralkodott Jeruzsálemben. Az ő anyjának neve Zébuda, a Rúmabeli pedája, leánya. És gonoszul cselekedett az Úr szemei előtt, mind aszerint, amint azt atyái cselekedtek. És akkor itt van végül is még egy kis rész, hogy Joákim idejéből jött fel Nabukodonozor, Babilónia királya. Ugye Nabukodonozor nagyon fontos nálunk, hiszen 605-ben majd ő veri meg az egyiptomiakat, tehát második Nékót Karkemisnél. Tehát itt róla is van egy kis rész. És Jókáim szolgája lett 3 esztendeig, de azután elfordult és elpártolt tőle. Ráküldte az úr a káldeusok seregeit, a Szíria beliek seregeit, a moábiták seregeit és az Ammon fiainak seregeit, és ráküldte őket Júdára, hogy elveszessék őt az úr beszéde szerint, amelyet szólott szolgái a próféták által. Csak az úr beszéde szerint történt ez Júdán, hogy elvesse őt a maga orcája elől Manasse bűneiért, mint aszerint, amint cselekedett vala. És az ártatlan vérért is, amelyet kiontott, és hogy betöltötte volt Jeruzsálemet ártatlan vérrel, ezért nem akart az úr megbocsátani neki. Joákimnak egyéb dolgai pedig, és minden cselekedetei vajon nincsenek-e megírva a Júda királyainak krónika könyvében? És elaluvék Joákim az ő atyáival, és az ő fiai Joákin uralkodék helyette. És Egyiptom királya többé nem jött ki az ő földéből, mert Babilónia királya mindent elvett, ami csak az egyiptomi királyi volt, Egyiptom folyóvizétől az Eufrátesz folyó vizéig. Szerintem így nagyjából idáig fontos ez a rész. Tehát végül is azért akartuk ezt így felolvasni, hogy lássák, hogy mi a helyzet ugye ekkor külföldön, hogy ott is azért váltották egymást a királyok elég sűrűn, és ami fontos ugye Nabukodonozor, mert ő fogja majd leigázni Egyiptomot, illetve itt a végén azon már nem jött ki az ő földjéből király többet, hogy nem támadta már többet meg őket.
Igen.
Mármint ő Babilón, mert most már a babilóniaiak jöttek ide.
Igen, mert ugye ők a problémák, tehát eddig Asszíria volt, de veszélybe került ugye a babiloni lázadás miatt, hogy el akartak szakadni Asszíriától, és szövetséget kötnek a médekkel, és egy ilyen babiloni méd mix tulajdonképpen lerombolta Asszíria keleti központjait, ugye a Tigris partja, majd a nyugati központokat is, az Eufrátesz partján is, és hát jó volt az egyiptomi sereg, de mondjuk egy ilyen babiloni méd összefogás ellen azért nem feltétlenül. És ami még durva volt, hogy az asszír sereg is átállt a babiloni oldalra, ami eleve egy vegyes sereg volt, hiszen az asszír harcmódolt is, mert amiket meghódítottak, beletették a saját hadseregükbe, és akkor úgy romboltak. Tehát egy eleve vegyes asszír seregről volt szó, és Egyiptom emiatt ijedt meg, és az volt a probléma, hogy Asszíriával első szemeték óta jó a viszony, tehát amit beszéltünk, hogy segélycsapatokat is küldtünk még az asszíroknak, amit ugye az elején mondtam a műsornak, hogy inkább akkor a kisebbel fogjunk össze a nagyobb ellenség ellen, mint hogy egyedül maradjunk. Úgyhogy akkor így lett, hogy Adri felolvasta a Megiddói csatát, valamint Karkemisnél, amiről beszéltünk, és amúgy egy kis érdekes az Armageddon szavunkban is erre a Megiddói véres ütközetre utalunk vissza, mert az Ar jelenti a mezőt, a Megiddon az meg ugye Megiddó, tehát hogy ezt is még a mai napig használjuk. És még egy érdekes, még Nékónál az az, hogy amit ugye beszéltünk, hogy ez a görög gyarmatvárosok és az új telepek kialakulása közül a legfontosabb az ugye Küréné, ezt is látják szerintem a térképen, a mai Líbia területén van. Egy kereskedőváros is ugye a célja az volt, hogy egy fekete afrikai karavánutat segítsék, és hogy tulajdonképpen megkerüljék az egyiptomi kereskedelmi útvonalat, és hogy úgy jussanak el. Tehát, hogy ezek is más érdekes nem történt.
Második Nékonál még el lehet annyit mondani, hogy ő elődjének a politikáját folytatja, és nagyon fontos volt már nála is a kapcsolat a külföldiekkel, és tudunk ilyen dedikációk elhelyezéséről, például a görög és föníciai világban, meg ami fontos még nála ugye a flotta építés, ez nagyon fontos, mert az egyiptomiak nem nagyon voltak híresek arról, hogy hajóztak, ezt inkább meghagyták más népeknek, de itt előtérbe kerül. Ami fontos még, hogy ő is előnyben részesítette Ápisznak a kultuszát, ugye már az előző fáraónál is beszéltünk erről. A Memphisben vannak ilyen emlékek, amiknek a megépítésénél valószínűleg fontos szerepet játszott Ápisz kultuszának az ápolása. Egy szöveges forrás egyébként utal még második Nékóra, méghozzá Mokattan hegység mészkőbányáiban tett erőfeszítéseire. Itt egyébként második Psammetik, tehát majd az utódjának az idejéből származó kőfejtési jelek is fennmaradtak. Az volt a viccesebb a második Nékó sztoriban, amikor még itt támadja az asszírokat, meg a babilóniaikat, hogy 609-ben volt, amikor a Júdával is megütközik, hogy ott igazából nem is kellett volna csatának lennie. Ez ilyen elég fura szitu volt, mert ő csak át akart vonulni kb. A Júdán, és erre az akkori uralkodó, nem is tudom ki volt akkor az uralkodó, Józsiáú, ő mondta azt, hogy nem, itt nem vonulsz, hát mi nekünk harcolunk kell, pedig mondta neki Nékó, hogy ő tőle nem akar semmi rosszat, de hát ezt nem fogadta el, így egyébként le is győzik majd Józsiáhút, és utána jön majd ugye elég sokáig eljutnak, ugye az Eufrátesz-ig kb. Ott volt ugye babiloniakkal ez a csata, és utána 650 pedig ez a hatalmas vereség. Egyébként az uralkodása alatt Núbiában is volt egy kisebb lázadás, erről is van egy ilyen szöveges, tehát egy ilyen töredékes szöveg megmaradt erről. Második Nékóról még annyit lehet mondani, hogy Létopoliszban, vagy Auszim ez a mai éve, ez Kairótól 13 kilométerre van északnyugatra. Egyébként ez a második alsó-egyiptomi Nomosz fővárosaként szerepel. Ezt a térséget meg az istenét is kiemelték. Egyébként az isten itt, Hórusz sólyomisten egyik alakja, tehát Henti Irti vagy Henti Hemet. Az óbirodalom korábban is tisztelték. Tehát az a lényeg, hogy ezen a helyen, tehát Létopoliszban volt egy templom, a térségben valószínűleg, ami fura viszont, hogy nem a korai időkből származnak itt források, vagy feliratok, hanem így a 26-tól a 30. dinasztia idején uralkodó királyok, vagy fáraókról, tehát ide sorolhatjuk második Nékót és második Psammetiket is, akinek a nevét itt megtalálták. Igazából második Nékóról körülbelül ennyi van. Van fönt egy szobor, ha minden igaz róla. Igazából itt fontos változás volt az ő idejében. Nincs korona a fejen, hanem nemeszkendő van, de ezt már talán a múltkori alkalommal is említettem, hogy az egy fontos változás, hogy nemeszkendő vagy kék korona szerepel a normális királyi ábrázolásokon. Majd második Amaszisznál is, vagy más, mi ez? Amaszisznál is lesz majd ilyen. Igen. Szerintem menjünk el most zenélni, és utána pedig akkor még mondunk művészetes dolgokat, meg lehet akkor belekezdhetünk akkor második Psammetikbe
is. Ő úgyis kevés ideig volt, úgyhogy ezt tudjuk.
Uralkodott. Úgyhogy akkor most egy kis zene.
وكأني روحي بتتسحب مني
والدنيا ليه وقفت خلاص بيا ضاعت خلاص إلا عشانها بغني سابتني ليه ودموعي في عينيا راحت وسابت قلبي خايف موت وسابتني عايش كل ثانية بموت تنسى الملامح فاضي من جوا مجروح ومسروخ بس
üdvözlünk mindenkit, ez itt a Fáraók Földjén című műsor a Kontakt Rádióban. Kövi Franciskával ülök itt, aki helyrehozhatná az ülését, mert nem a strandon vagyunk, ugye bár Franciska.
Köszönöm.
Ugye miről is van most szó? A 26. dinasztiában vagyunk. Elsőbb szammetikről mondtunk az elején pár dolgot, egyesített az országot, legyőzi az asszírokat, amint inkább mondjuk, hogy kiűzi az asszírokat Egyiptomból.
A kedvenc kifejezésünk, hogy lerázta az asszír igát. Gyönyörű.
Fellendíti a kereskedelmet, gazdaságot, kapcsolat a görögökkel, tehát görög zsoldosok letelepítése Egyiptomban, és akkor jön második Nékó, aki ugyanazt a politikát folytatja, mint édesapja. Na, a lényeg, hogy mit kellene tudni, itt már kicsit a külpolitika húzósabb
problémásabb,
igen. Voltak pozitív dolgok, és a negatív a végére 605-ben, időszámításunk előtt, 605-ben a karkemisi csata, amikor is Nabukodonozor, a nagy babiloni, mi ez ki,
uralkodó,
legyőzi őt, második Nékót. Ugye erről olvastunk fel a Bibliából forrás, erről az időszakról, hogy mi is van ekkor a keletem. Mi van?
Semmi.
Nem? Nem keletem van?
Ne.
Akkor meg. Így kell ezt csinálni. Illetve két forrást olvastunk még föl Hérodotosztól, ezek kicsit könnyebb nyelvezetűek voltak és jobban értelmezhetőek. Az egyik ugye arról szólt, hogy az ő idején nagy hajózások voltak, illetve ahogy
csatorna ásás.
Ásott Törös tengerig a Nílustól, és az a kereskedelem miatt is fontos volt, illetve a hajózásban esetleg valami tengeri csatára, ütközetre kerülne sor, akármelyik tengeren, tehát a Földközin vagy a Vörösön, akkor a hajók átcsoportisítása könnyebb legyen. Erről olvastam föl még. Kicsit hosszú volt a forrás, de szerintem tök érdekes meg.
Volt. És Küréné is ekkor lett megalapítva.
Jaj, Küréné megalapítása.
Ennyi. És már démotikusan írtak.
Igen.
Ennyi.
Akkor gyorsan, ugye olvastam fel önöknek pár dolgot Asszíriáról, de most még mondanék gyorsan Babilóniáról is pár dolgot, tényleg csak én egy-két mondatot, hogy tisztában legyenek vele. Dél-Mezopotámia ókori neve volt Babilónia, ma Irak középső része. Legjelentősebb város a Babilon volt, és a szellemi központ is egyben. Területe a Perzsa öböltől az Eufrátesz és a Tigris alsó folyása mentén máig, illetve Asszíriáig terjed. Időszámításunk előtti 3. évezredben megalakul az Akkád birodalom, a 22. században ez meg is dől, ekkor jön az Óbabiloni birodalom, ez már a 21. században inkább időszámításunk előtt. Ennek a 16. században a kis-ázsiai hettiták betörése, majd Perzsia felül a kassúk hódítása vetett véget. 610-ben a médekkel ugye szövetséget kötnek, és Asszíriát felszámolják, ekkor alakul meg az Újbabiloni birodalom, amelynek ugye Asszíria, a palesztinai Szíria meghódítása volt a lényege végül is. 539-ben, tehát ez nem tört tényleg sokáig ez a nagy birodalom, 539-ben jönnek a perzsek, akik még náluk is nagyobbnak és erősebbnek bizonyultak, és meghódítják ezt az egész területet, és ilyen satrapát hoznak rétre, de erről majd biztos fogunk beszélni, ha eljön az ideje. Akkor még gyorsan mondok pár dolgot a művészeten belül is a magánszobrászatról, ahol változások történtek, főleg a funkcióban, ugyanis a szaiszi, tehát ettől a kortól terjed el az, hogy a templomokban kommemoratív szobrok kerülnek, tehát a templomokba, főleg kockaszobrok, azért kapta ezt a nevet, mert úgy néz ki a szobor, hogy kb. Egy kocka, és akkor fölül van egy kis fejünk, meg egy kis térdünk, kb. Meg egy kis talán kéz elő, de így alapjában véve a kocka alakú a szobor. Ez ilyen 26. dinasztiabeli felfutás. Egyébként a második századig jellemző lesz, Krisztus előtti második századig. Megfigyelhetőek ugye az archaizáló tendenciák szintén, a formaválasztásban és az ikonográfiában egyaránt, ezzel kezdte Franci, még a műsort körülbelül az elején mondta, említette ezt. Ami fontos, hogy az írnoki szobor megjelenik, viszont egy ilyen stilisztikai keverékről beszélhetünk. A szobor típusa, a póz maga óbirodalmi, de az arca tútmozita, az újbirodalom voltak a totmeszek is, erről beszéltünk akkor az óvodásokban, hogy nekik ilyen jellegzetes, ilyen mosolygó, kicsit ilyen feminin arcuk volt, végül is mondhatjuk azt. Milyen szemek ezek, mandula szemekkel, meg tutmozida mosoly, tehát az arc az ilyen, plusz szajsz idealizálásról beszélhetünk, az arcok pedig polírozottak, ez ilyen jellemző, hogy ilyen polírozottak az arcok. Realisztikus portrékat is folytatják, például van egy Angkor szobor, aminek Ramesszida parókája van, viszont realisztikus. Két új csoportról beszélhetünk, egyik az álló Naoforosz, ami azért fura, mert eddig térdelő volt, főleg, és ez most álló, illetve van egy olyan furcsa, ilyen sírszobor, hogy például szammetik hivatalnoki, ami egy hegyből kilépő szoláris hator alatt látható maga, tehát szammetik a tulaj. Ezt kultuszszoborként helyezték el. A sírokról mondanék még pár szót. Több tengelyű sírok voltak ebben a korban, szoborkamrának is több tengelye lehet, illetve állajtók találhatóak benne, álló Osiris szobrok, Osiris ábrázolásokkal, ezek így megjelennek ebbe a korba. Ja nem, de hogy is, épp az, hogy lecserélik ezt az álló Osiris szobrokat néhány sírban, és egy ilyen kombinált hatonos szobor jelenik meg az Osiris szobrok helyett. Rövid életű, csak ebben a dinasztiában beszéltünk erről, tehát az álló Osiris szobrok helyett inkább ilyen kombinált hator szobrok jelennek meg. Végülis így ennyi a lényege ennek a művészeti résznek, ami a szobrokat illeti. Szerintem nem is kezdünk már bele 3 percben fölösleges belekezdeni egy új fáróba.
Majd a következő alkalommal úgyis akkor egybe bele kell sűrítenünk még párat, úgyhogy majd akkor lezárjuk.
Egyébként második szemmetik lesz a következő uralkodónk, és róla is van Hérodotosztán forrás. Nagyon kedvesen így írja például róla, hogy Szammes csupán 6 évig uralkodott az egyiptomiak felett, hadjáratot viselt Etiópia ellen, de aztán nyomban meghalt.
Majd mi is gyorsan átugrunk rajta tulajdonképpen.
Nem, nem sok mindent csinált, egy-két hadjáratot, például délre Núbia felé.
Van is egy sztélije ott Núbiában, amiről majd teszünk fel egy képet.
Ahol szintén arról van szó, hogy görög zsoldosok vannak, és viszik valamint oda őket, és így kiemelik. Igen?
És az Abuszimbeli templomnak az egyik szobrát, ugye Ramszesz templomáról van szó, és a felirat hozzá kapcsolódik a görög zsoldosokkal kapcsolatban. De hát erről is majd fogunk beszélni a következő alkalommal.
Még az egyik érdekesség, hogy obeliszkek közül, amik már nem Egyiptomban találhatóak, az egyik az övé, méghozzá Rómában található.
Rómában nagyon sok obeliszk is található, úgyhogy majd ezekről úgyis beszélni fogunk.
Igen. Tehát végülis akkor a mai alkalmat szerintem ezzel lezártnak nyilváníthatjuk. Nagyon sok forrásoztunk önöknek, reméljük élvezték önök is. Hát akkor szerintem el is köszönnénk, és akkor találkozunk 3 hét múlva, most csúsztunk egy hetet, mert minket is megtalál a nyári szünet és a pihenés, és a következő adás valószínűleg már rendes mederben zajlik. És
3 hét múlva találkozunk, ugyanekkor. Köszönjük szépen.
Köszönjük a figyelmet, és akkor találkozunk majd viszont hallásra, viszont látásra.
Kontakt Rádió. A fáraók földjén.